Tanítás alapjai, 5. óra, 2009. október 2-a. A Szent Szellem szolgálata.
Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt a mai estét. Egy hosszú hétnek a végéhez közeledünk. Úgyhogy kérünk, hogy eleveníts meg minket, frissíts fel, tényleg csak egyszerűen add, hogy éljünk, és minden egyes szó, ami elhangzik ma este, élő legyen. Ezen az órán és az összes többin. Köszönjük, Jézus. Rád várunk. Köszönjük, Urunk. Köszönjük. Amen. Oké. A Szent Szellem szolgálata mai témánk. És van néhány gondolat, ami a tananyagon kívül így szorongat engem ezzel kapcsolatban. Úgyhogy lehet, hogy egy picit el fogunk kalandozni, de nem baj, mert hasznos lesz. Oké, hányan gondoljátok úgy, hogy a tudás meg tudja változtatni az életedet, a jellemedet? Tudás nem. Igen. Egy Korintus 8:1-hez lapozzunk. Azt mondja, amit pedig a bábányáldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindannyiunknak van ismerete, az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Kettő, ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogy ismerni kell. De ha valaki szereti az Istent, az már ismeri az Istent. Oké, tehát azt látjuk itt, hogy a tudás önmagában, mintha kevés lenne. Ezek egy kicsit ilyen kritikus verseknek tűnnek. A tudás felfúvalkodottá tesz, és nagyon érdekes, hogy a szeretettel állítja szembe. És aztán azt mondja, hogy ha úgy véled, hogy tudsz valamit, tudd meg, hogy semmit se tudsz úgy, ahogy tudnod kellene. De ez aztán a... Gratulálok, köszönöm szépen. Ugyetem, ez ismeretelméleti szempontból a biztos bizonytalanságot jelenti. Oké, hívő lettél, nem? Csak biztos nem figyeltél arra, hogy mi van ideírva. Tehát hogy hívő vagy? Hívő vagy? Hányan vagytok itt hívők? Rendben. Ide az van írva, hogy ha valamit tudni vélsz valamit? Hányan véltek tudni legalább valamit? Oké, ha nem vélsz tudni még valamit sem, akkor kérlek beszéljünk óra után, mert komoly problémáid vannak. With me, because probably you have serious problems. Tehát persze, hogy a tudás nélkül lehetetlen az élet. De hogy jöttél ide?
Without knowledge, life is impossible.
Ugyetem, tudtad, vagy tudni vélted, hogy itt lesz az óra.
Oké?
Hogy került a cipő a lábadra? Tudtad, hogy mezítláb nehezebb, meg az idő, meg minden. Oké, tehát tud. És erre, tehát miért nem vagytok felháborodva? Erre ide van írva, ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismerni kell. Úgyhogy innentől nem tudsz semmit, úgy, ahogy kellene. Na, ez építő. Tudod, eddig csak úgy simán felvettem a cipőmet, most meg vívódni fogok. Tudod, tényleg? Jó, és nyilván nem erről beszél. Hanem? Ha a Szent Szellem nem teszi élővé, nem tudunk semmit. Teljes ismeretről beszél. Oké? Okay. Aha. Oké. Okay. Az előbb azt mondta, hogy akinek van ismerete, oké, okay, hogy az ismeret felfúvalkodott, tehát ez a szeretet pedig épít. Oké, de ha valaki szereti az Istent, azt már ismeri az Isten. Okay. Egy másik szintre emeli az ismeretet. A szeretet az egy hozzáállás. Igen. A szeretet alkalmazza a tudást. Mondhatnánk úgy, hogy a szeretet az alkalmazott tudás. Okay. Mikor tudsz valamit igazán? Ha az, amit tudsz, szeretethez vezet, illetve ha az, amit tudsz, a szeretetnek alávetve működik. És ez az, ami tényleg lehetetlen a Szent Szellem nélkül. Azt gondolom, hogy ha én csak tudást kaptam volna a hittől, akkor ma nyomorultabb lenne az életem, mint volt, amikor megtértem. Miért? Mert még több mindent tudnék úgy, hogy nem tudom élni. Ez volt a gondom azelőtt is. Jól kiművelt régi bűnös természetem volt, amely tudta, mi a jó és mi a rossz, és nem bírta megtenni a jót. És minél többet tudtam, annál nagyobb volt a frusztráció. Annál tisztában láttam a különbséget magam és a között, aminek lennem kéne. És a távolság egyre nagyobb lett. Mert a tudás nem vitt közelebb egy megváltozott élethez. Egyáltalán nem visz közelebb? Nem, hogyne. Tehát a tudás alapján tudod fegyelmezni magad, el tudsz kerülni rossz döntéseket, új szokásokat tudsz kialakítani, de igazából legbelül nem változik elég. Úgyhogy mi kell ahhoz, hogy én megváltozzak, és aztán amikor én tanítok, akkor az én tanításom eredményeképpen is valódi változás következzen be a diákok életében.
So what do I need for my life to be changed and for that when I teach I could make an effect in others and a change in others' life?
A Szent Szellem kell hozzá. A Szent Szellemnek van egy nagyon valós munkája a tanításban. Viszont ennek a munkának két lehetséges iránya van. Egyszer 1 Korintus 2:24. Nem, 14, bocsánatot kérek, jó. És a másik vers, ez azt hiszem János 13-ban van, egy pillanat. Nem, János 16-ban van. És ezt mondja, én azonban az igazságot mondom nektek 70, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. 8. vers. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem, az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem, az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Okay. És aztán ami az előbbi vers, amit mondtam, 1 Korintus 2:14. A nem szellemi ember pedig nem fogadja el az Isten szelleminek dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak szellemi módon lehet azokat megítélni. 15. A szellemi ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg, mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktatná, bennünk pedig Krisztus értelme van. 16-ig végigolvastam. Oké, tehát a Szent Szellem munkájának két iránya van. A nem hívő ember felé egy másfajta munkája van, mint a hívő felé. Okay. A nem hívő ember nem képes elfogadni Isten szellemének a dolgait, mert bolondságnak tekinti azokat. Miért? Mert azokat csak szellemi módon lehet megítélni. Oké. Okay. Isten olyan mély dolgokról beszél, amiket ha nem ő értelmez, amit hogyha nem ő magyaráz el, ha nem ő alkalmazza rád, nem ő vonatkoztatja rád, akkor csak miről beszéltek? Ez bolondság. Hányan emlékeztek még erre? Hányan olvastátok már a Bibliát nem hívőként? Hányan olvastátok a Bibliát nem hívőként? Klassz volt? Jó volt? Példabeszédek akkor is jó volt. Aha. Oké, de más volt, mint amikor megtértél, ugye? Tehát, hogy... Vagy egy istentisztelet. Emlékeztek, voltatok úgy istentiszteleten, hogy nem voltatok még hívők? Vettétek az adást? Nem nagyon. A pap se tudtam, mondjuk, igen. Persze sokszor utána sem mindig vesszük, de tényleg, kérlek, értsétek meg, hogy itt van egy természet feletti jelenség, ami arról szól, hogy az újjászületett ember szellemében ott van Isten Szent Szelleme, Isten benned van. Ki annyi New Age-es mondja, Isten bennem van. Nincs benned, öregem, mert bennem van. Ez a válasz. És hogyha nem születsz újjá, akkor nem is lesz benned. Oké, okay, de bennünk ott van Isten szelleme. És ő tényleg kommunikál velünk. És az életünk tapasztalatait, de leginkább Isten igényének a tanítását ő értelmezi bennünk, ha figyelünk rá. És így egy, oké, okay, képzelj el egy hihetetlenül bonyolult zárat, vagy kulcsot, tudod? Értem. Nem, hogy a kulcsot nem érted, azt sem tudod, hogy kell berakni valahova. És ez a Biblia, ez az üzenet. És tudod, nincs hova rakni. Értem, mit kezdjek ezzel? és a Szent Szellem egyszer csak így forgatva a kettőt, és egyszer csak látod, hogy tökéletesen becsúszik az életedbe, és megoldást jelent. De enélkül... Hogy értem? Mi? Úgyhogy ez egyik. A másik, hogy Isten nem dobja a gyöngyeit disznók elé. Isten nem avatja be az ő dolgaiba, az ő titkaiba, az ő világ, az ő országának a dolgaiba a nem hívő embereket. Nekik nem magyarázza el. Számukra megmarad bolondság. Őket három dolog felől győzi meg. És ezt olvastuk János 16-ban. Bűnítélet és igazság. Viszont ne felejtsd, hogy and judgment. És ebben a háromban viszont melletted áll. Tehát amikor egy nem hívő közösséget tanítasz, akkor tanítsd a szakmádat, ahogy kell. De amikor Isten dolgairól beszélsz, tudd, hogy Isten ott van melletted. És egy nem hívő ember számára ne próbálj meg elmagyarázni mély, összetett szellemi igazságokat. Reménytelen. Kereszted, elmagyarázom neked a keresztet. Ennyire nem vagyok lassú. Kereszt, az ez. Mit akarsz ezen magyarázni? Igen, vagy az, igen, az én keresztem a férjem, feleségem, igen. Te vagy az én keresztem, tudod. Ne próbáld meg, nincs értelme. A Szent Szellem nem fogja neki elmagyarázni. Persze, hogyha meg akarod nyugtatni egy valami egyszerű képpel, vagy valami tudod, hogy az intellektusát ne bántsa, akkor mondj neki valamit, de amiről beszélned kell egy nem hívő számára, az az, hogy Isten létezik. Ő felelős, és meg kell térnie. Oké, ez erről beszél neki. Most persze ez lehet nagyon kifinomult, és lehet lassú, és lehet nagyon megértő, és indulhat, és onnan kell indulnia, ahol ő tart, amit ő ért, ami neki fontos, az a gyenge pontjától, de... De ha együtt akarsz munkálkodni a Szent Szellemmel, akkor Isten dolgai erről az oldalról közvetítsd a nem hívők felé. És még két gondolatot hadd mutassak meg, és ez mennyire igaz. Ez igaz, igaz, amikor hívőket tanítasz, de nagyon igaz, amikor nem hívőket tanítasz. Kettő Korintus 4-ben. Oké, 3. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. 4. Ezeknek gondolkodását e világ Istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Oké. A nem hívő ember számára nem világos az evangélium, mert e világ istene, figyeljetek, ezek kemény szavak, elvakította a gondolkodásukat. Okay. Egy vak gondolkodás. Egy olyan gondolkodás, amely nem képes a valóságot felismerni, a tényeket megfelelően összerakni, és helyes következtetést levonni. A vak ember nem tud átszaladni egy szobán. A blind person cannot run Főleg, ha átrendezted azt a szobát. Mert nem látja a lényeget. Nem tud döntéseket hozni. Szaladni tud, de vak. Okay. És ez egy természetfeletti vakság. Egy természetfeletti vaksággal szemben csak egy természetfeletti világosság és meggyőzés képes világosságot gyújtani. Azaz, legyen meg ez az alázat benned. Majd én meggyőzlek. Nem győzöd meg. Úgy értem, a legjobb barátaimmal, hihetetlen, okos srácok, de tényleg, tehát úgy értem, és az, ami az egyik, ami neked így tök világos, tök egyértelmű, teljesen a helyén van, ő csak egyszer nem látja. Mondom neki, bizonyítom, magyarázom, és mintha egy falnak mennék újra meg újra fejjel.
I can try to explain the best way how I can do it, but it seems like I'm going to against the wall.
Ámulatos. És mit mond ez nekem?
And what does it
say? Sanyi, nem vagy elég okos?
Sanyi, you're not clever enough.
Ahhoz, hogy egy természetfeletti vakságból kigyógyíts egy embert. Ez nem a te dolgod. Ez Isten dolga. És ő az, aki meg kell, hogy győzze őket. És ugyanígy egy órán, ugye ezt olvastuk az előbb, hogy Isten szellemének a dolgait csak szellemileg lehet értelmezni. Én tanítok itt egy tök jót a Szent Szellem szolgálatáról a keresztény oktatásban, de ha az Úr most nem dolgozik bennetek és bennem, akkor ennek semmi haszna nem lesz. És még hadd olvassam el ehhez Timóteust. Nem az egészet, csak 1 Timóteus 2-t. 24-től 26-ig. Ki ez a kedvenc versem tanításról, és evangelizálásról, és mindenről. 1 Timóteus 2, 24-től 26-ig. Ja, bocsánat, igen. 2 Timóteus, igen. Időnként le kell, hogy ellenőrizzem, hogy figyeltek-e. És csak... Egy, és egy van talpon a vidéken.
Nem, én gyors vagyok.
De csak ilyen világos. Oké, azt mondja, hogy 23-at is elolvasom. Az ostoba és éretlen vitatkozások elől tér ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek. 24. De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes. Meg fogjuk csinálni, hogy végigmegyünk majd minden szón, nem most, talán majd később, jó? Ez nagyon jó. De itt csak erre akarok kijutni, aki szelítséggel neveli az ellenszegülőket, figyeljetek! Hát, ha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felocsúdjanak, honnan? Az ördög csapdájából, aki mit csinált? Fogjul ejtette őket, hogy mit csináljanak? Hogy az akaratát teljesítsék. Mit akarok itt én? Ugye, te én mit tudok itt csinálni? Hát itt van egy természetfeletti csapda, van egy természetfeletti megvilágosítás, és én csak az eszköz lehetek. Én az Úr szolgája, ne viszálykodjak, legyek barátságos, tanításra alkalmas, és szelítséggel nevelő. Oké? Minden szónak jelentése van, definíció van mögötte. És az Úr csinálja, amit csinál. Érted? Ő csinálja, amit csinál.
Supernatural trap and it's a supernatural a lie that works in it. And I, what my part is, it's only the verse 24, that I would be like that.
Okay, úgyhogy a Szent Szellem munkája nekem két dolgot jelent.
So the work of the Holy Spirit means two things for me.
Bátorítást.
Encouragement.
Tehát mihogy? Ezt nem egyed, nem én csinálom.
It's not my job.
Nem egyedül sem. Ha tudom a helyemet, akkor mehetek. Ez Isten dolga. Ha tudom a helyemet, akkor mehetek. Ezért mertem nagyon hamar tanítani. És a másik? Alázat. Félelem. Mert ez nem az én dolgom. És nem én vagyok képes. Nem én vagyok szép, okos, ügyes, aranyos. Hanem az Úr. A Szent Szellem. Úgyhogy tudnom kell, hol a helyem? A helyem a ceruza helye, amivel az Úr ír. Az én helyem az ő neve. Az ő nevében. Az ő őt helyettesítve. Az ő segítségével. Az ő jellemét képviselve. Az ő nevében megyek. Őt helyettesítve. Az ő segítségével, jelenlétével és életével. Az ő jellemét képviselve. És emlékszem rá, amikor így viszonylag hamar megértettem, hogy az életemmel játszok. Úgy értem, amikor tanítok. Értettem, hogy nagy dolog, ha üzleti dolgokat tanítasz embereknek. Mert döntéseket fognak hozni, és az ő és a családjuk élete fog múlni azon, amit én tanácsoltam nekik. Felelős dolog?
Okay.
Ott ül veled szemben egy középkorú férfi, tördeli a kezét, és azt kérdezi tőled. Ugorjak, vagy ne? És meg fogja csinálni, amit mondasz. Úgy értem, a felelősség. De aztán megértettem, hogy ez semmi ahhoz képest, amit jelent Isten igéjét tanítani. Úgy értem, az emberek örökkévaló sorsa múlik ezen. És nem a pénzügyi jövője egy embernek fogja megítélni az én tanításomat, hanem a mindenható Isten. Félelmetes. Berezeltem, szó szerint. Úgyhogy emlékszem, így néztek ki az imáim. Mert azt viszont láttam, hogy ha befogom a számat, akkor az olyan, mintha megöltem volna. Ez a másik, ez is, oké, egy orvos. Képzel egy orvost. Ha megműtöm, lehet, hogy belehal.
So I saw that if I shut up my mouth, maybe it will die. It's like a doctor, a physician. If he does the surgery, maybe the person will die.
De ha nem csinálja meg a műtétet, akkor biztos meghal.
But if he doesn't do the surgery, for sure that person will die.
Na, akkor te melyiket csinálod?
So which one would you do?
Ha? Úgy, hogy a mindenható agysebész ott áll mögötted, és azt mondja, hogy ne hibázz.
Okay.
Hogy csinálod?
Ha?
Majd összekapod magad, és tökéletesen, mint a Izrael, a Lévita papság és a fő pap? Oké, okay. Ismeritek a sztorit.
So would you do it like perfectly as the Levites, the priests did it? Okay.
Évente egyszer.
Once a year.
Bement a Szentek Szentjébe. Ki az, aki ne ismerné a sztorit unásig? Okay. Meg mindenki volt találva. Mit kell fölvennie? Hogy kell mozognia? olyan ruha volt rajta, ami beszívta a verejtéket, nehogy egy izzadság csepp is megjelenjen, mert verejték nem mehet Isten jelenlétébe. Oké? Okay? Mosakodások, áldozat azért, hogy áldozhasson, és úgy értem, én... Tessék? Igen. Kötél a lábán, ha elszúrja. Ugye, mert akkor Isten nagyon üti, de nem mehet be senki érte, úgyhogy a kötéllel fogják majd kihúzni. Okay, és kis csöngők is voltak, azt hiszem, a ruhája alján, hogy hallották, hogy még mozog, tudod, még chilling volt. Okay, egyébként nincs feljegyzés róla, hogy valaha agyon ütött volna így Isten valakit, de ez volt a koncepció. Úgyhogy, hey, az Úr szolgálatába akartok állni? Király! Jövő órán hozok kötelet, és rákötjük a lábatokra. Bátorító, ugye? Úgyhogy, ha ezt az utat kéne járnom, az Isten előtti tökéletesség útját, én nem mernék rálépni. Úgyhogy meg se próbáld. Meg se próbáld. Megjegyzem, Isten nem akarja, hogy ezen az úton próbálja járni. Ő a kegyelem útján járat téged. Ahol azt mondja, hogy fogd meg a kezemet, töltekezz be a Szent Szellemmel, vesd alá magad nekem, és csinálj, amit akarsz. És csak menj. És figyelj rám, amennyire bírsz. És megvannak az eszközeim, hogy halld, amit mondok. Ha esetleg... Okay. Ezt ismerjétek, ezt a kisgyerek tudod. Fogja. Nem tudom, meg tudom-e jól mutatni. Tudod? Ja, hogy itt van a ötsávos főút, amin a csúcsforgalom van éppen. Oké. Okay. Úgyhogy így néztek ki az imáim. Uram, kérlek, tölts be engem. Nem tudom, hogy mit mondjak ennek az embernek. Nem akarok hülyeséget mondani. Nem akarok eretnekséget mondani. Hogy értem, vigyázz a szavaimra, heresy. Vezess engem. Okay? És ugyanakkor meg tölts be szeretettel, hogy szeretni tudjam ezt az embert. És tudod, mit adj örömet ehhez az egészhez? Értem, nehogy már én itt stresszeljek meg minden. Hadd élvezzem, adj örömet hozzá. De ez a testéd, ez a testorid, oké? Okay? Én csak oda vonszolom magam, és pontosan tudtad, hogy mit kapsz, amikor megtértem. Ígérem, hogy ez most se lesz több. Egy picivel se lesz több. Oké, okay, de ez a test, oké? És én csak megyek, és félelemmel és rettegéssel. És bár most úgy tűnik, mintha sokkal könnyedebbek lennének a dolgok, de ez a félelem és ez a rettegés még mindig ott van. Úgyhogy a Szent Szellem szolgálata. Egyfelől bátorító, mert nem neked kell csinálnod. Másfelől pedig félelmetes, mert nem csinálhatod te. It's terrifying.
Terrifying because you can't do it by yourself.
Igen. És nem is csinálhatod.
And you couldn't do it by yourself. You cannot do it. Wouldn't be able.
Must not.
You must not. Okay.
Yeah. Okay, és ez persze nem azt jelenti, hogy nem kell készülnöd meg ilyesmi. Az csak az alap. Tehát úgy értem, amikor fel vagy készülve, és tudod, hogy mit fogsz mondani, ugye az integritásnál erről beszéltünk, az a nulla pont. Az az indulási pont. És ugye ezt is mondtuk, hogy tökéletes felkészültség nincs. De ha szeretsz, akkor azt, amit tudsz, azt megfelelően fogod tudni használni. Okay. És amikor eljutsz arra a pontra, hogy nem vagy benne biztos, hogy ezt tudod-e? Nem menj tovább. Állj meg. Eddig tudtalak tanítani? Ebben a kérdésben. Váltsuk témát. Majd utána nézzünk. Ezt nem tudom. Elmondom a véleményemet, de ez nem a Bibliában van, ez nem az Úr mondta, ez az én véleményem. Úgyhogy az, hogy nem tudsz mindent, vagy úgy gondolod, hogy nem tudsz dolgokat, eléggé ez ne tartson vissza, csak légy tisztába a korlátaiddal. És hidd el, én sokkal kevesebbet tudok annál, mint amit ti gondoltok arról, hogy én tudom. Pastor Kende nem. Ő sokkal többet tud, mint amennyit ti gondoltok, hogy ő tud. De azt hiszem, az én példám tényleg bátorító egy bizonyos oldalról. Én azt gondolom, hogy nagyon kevés dolgot tudok. De amit tudok, azt talán igazán tudom, és hagyom, hogy Isten használja. És ne felejtsd, az egész nem rólad szól. Kit érdekel, hogy te mit tudsz? Most komolyan. Lesz egy szolgálat, amitől embereknek az élete megváltozik, vagy nem? Ez a kérdés. A te tudásod csak egy eszköz. A tanításod pillanata nem a te tudásod megdicsőülésének a pillanata. Nem tudom, értenem. Vagy te megdicsőülsz esetleg. Nem, a tanítás az annak a szolgálatnak a pillanata, ahol egy emberi élet elkezd megváltozni. Oké. Jó, teljesen összekevertem a jegyzeteimet, de azért jó volt. Lássuk a Szent Szellem szerepét a tanításban. Okay. Miért nem elég a Biblia? Itt az információ. És megfelelő tanítási módszerek. Három okból biztos. A keresztény oktatásnak a három célja miatt. Illetve nem a három célja miatt, hanem annak az egyedisége miatt. Okay. Az első a cél... Az a bizonyos szellemi átalakulás, ami lehetetlen a Szent Szellem nélkül. A második, hogy a témája Isten kijelentése, tehát egy természet feletti üzenet a témája ennek a tanításnak. És a harmadik az, hogy ez az egész... nem tud működni a Szent Szellem nélkül, sőt, ennek az egésznek a Szent Szellem működése a célja, ezt mindjárt elmagyarázom. Viccesen szoktam mondani, hogy a teszt során egyetlen egy valaki súghat neked. Igen. Igen. Tehát senki nem súghat, csak a mindenható Isten, de az lediktálhat mindent. Miért mondom ezt? Miért? Ha a te tudásod lenne a cél, akkor ő se súghatna, nem? Ugyanúgy unfair lenne, nem? Mert Ernőnek jó a kapcsolata Istennel, és hallja a szellem súgó hangját, azért ő ötöst kapta meg hármast, pedig ő negyed annyit se tanult, sőt.
So if someone gets the
Ez fair.
Then get an A and then you get us only a C. It's not fair then.
Szerintem fair. Mert az élet módszere nem az, hogy te megtanulod a dolgokat.
Because the method of life is not that you should learn things.
Hanem az, hogy Isten szelleme feljegyzeteli a te lelkedre a dolgokat, és ő aztán eszedbe jutatja őket. Vagy akár kijelenti azt is, amit nem is tud eszedbe juttatni, mert még nem is hallottad. Oké? Tehát, hogyha ha én rá vagyok hangolódva Isten szellemére, akkor mindent tudok, amit kell. Krisztus elméje van meg nekem.
I have the mind of
és nyilván, mert Isten úgy döntött, hogy a tanítást és a szabad akaratunk közreműködésével végzi, ezért egyikünknek sincs a szellemiség pillanatában egy ilyen információ dömping érzése.
Because God decided that he would do teaching with the cooperation of his spirit.
A mi szabad akaratunk.
With our cooperation with our free volition. That's why we don't have like a huge tons of information.
Okay, mert amúgy úgy lenne, hogy mint a Matrixban, hogy megtérek, Isten megnyomja a letölt gombot, tudod, és így az elméje így letöltődik az agyadra, és egyszer csak így... Nem. Úgy döntött, hogy minden adagot nekem meg kell értenem, el kell fogadnom, és el kell hinnem, és akkor beírja. Oké?
Okay?
Ő beírja a lelkembe. És aztán ő idézi föl, ő juttatja eszünkbe. És aztán, amikor az alapok megvannak, és már nem vagyok egy ilyen magam csinálta proféta, önmagam által kijelölt, azt hogy mondják? Self-appointed prophet, igen. Mert ugye, és akkor, tehát hogyha már így a helyemre kerültem, akkor Isten elkezd kijelenteni dolgokat, amiket nem is tanultál még. Okay, ez megtörténik velem, ijesztő. Tanítasz egy órán, és elkezdesz valamit tanítani, okay, amiről ahogy tanítod, két dolgot ismersz fel. Az egyik, hogy csont összhangban van a Bibliával. Most áll össze valami. Tökéletesen a helyére. Ez egyik felismerés. Rendkívül elkesítő. A második felismerés az, hogy ezt most hallod életedben először. Okay, és te tanítod. Okay, Isten szelleme dolgozik. De ezt az elején nem csinálja. Mert nem vagy még a helyeden. És egyszer csak, ha ezt Isten elkezdeni csinálni veled, proféta vagyok! Az Úr kijelentést adott nekem! És tényleg adhatna meg adott, csak mire eljutsz oda, hogy ad, addigra nem fogsz itt csinálni, az biztos. Hanem, oké, tehát, hogy mit akarok mondani, hogy a módszer az életre, az egy kapcsolat, Isten szellemével. Ennyi. Mit csináljak? Uram, mit csináljak? És jön a válasz. És igazából a felkészültség, a tanítás, a Biblia csak viszonyítási rendszerként fontos. És azért nagyon fontos, mert nem vagyok képes Isten vezetését értelmezni a megfelelő viszonyítási rendszer nélkül, ami a teljes teológia.
because I'm not able to understand
a Biblia. Úgyhogy mit akartam mondani? Azt akartam mondani, hogy a Szent Szellem szerepe a keresztény oktatásban eszköz is egyben, tehát ugye, hogy nem lehet, ha ő nem magyarázza, nem értjük, az ige természet feletti, ha ő nem magyarázza, nem értjük, és eleve az a cél, hogy megtanuljuk az életet úgy, hogy ő magyarázza. Tehát az egész élet arról szól, hogy ő magyarázza. Mi a cél? Hogy úgy élek, hogy Isten magyaráz nekem reggeltől estig. És az életem egy kapcsolat vele, és nem egy önálló Marlboro Country-s lovaglás a naplementébe, hanem... Viszont ezt értitek? Ez lelkesítő, nem? Hányan értettétek ezt eddig? Mert akkor miért nem szóltatok? Úgy értem, hagyjátok, hogy itt... Súghat. Ő az egyetlen, aki súghat. Oké, a szellemi... Oké, a keresztény oktatás az egy szellemi feladat, amelynek a célja, hogy szellemi igazság által szellemi szükségeket töltsön be, és ez szellemi erőt és hatalmat igényel, azaz magát a Szent Szellemet. Szellemi igazság által szellemi szükségeket töltsön be. Igen, és ehhez szellemi erőre, hatalomra van szükség, ami csak a Szent Szellemnek van meg. Na jó, oké. Akkor ezt azért még vegyük végig. Oké, két pontunk lesz, amit ebben a folyamatban a Szent Szellem csinál. Egyszer képessé teszi a tanárt, ez az első pontunk. Oké, vezeti és hatékonyá teszi a tanítását. Nyilván ehhez a tanár egyrészt támaszkodik a Szent Szellemre, ezt magyaráztam az előbb. És ugyanakkor, oké, ez az alávetettség áll két részből. Aláveti magát az órán.
And the fact of like being surrounded, it's about two things. First of all, he's surrounded during class.
A tanítás előtt és alatt.
Before teaching and during teaching.
Felkészülés során.
During the preparation.
De azt gondolom, hogy aláveti magát az egész életében.
But I think that he's surrounded.
Nehezen tudom elképzelni, hogy valaki, aki mondjuk bűnben él, hatékonyan tudjon tanítani. Bár ki tudja, Isten mennyire kegyelmes. De ugye, ha az életemet alapvetően úgy élem, hogy nem vagyok közösségben Istennel, a diákokért megteheti az Úr, hogy fölken a helyzetben. De hasznosabb, hogyha eleve úgy éled az életedet, hogy Istennel és az ő rendjét tisztelve. Főleg a fenyítés véget is, tehát minden szempontból hasznosabb. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. Ki hányan rettentetek meg?
How many of you had got terrified?
Nem kell annyira. Szerintem az élő Isten kezébe esni csak úgy lehet, hogyha... Mert amúgy meg tudod, mert fedhetetlen vagy. Tehát eselkelsz, és olyan irgalommal bánik veled, olyan türelemmel, hogy ezt tör meg igazából. Ezt tör meg.
Interesting, but actually we live our life like falling and getting up and falling again and getting up, and what breaks us is the is His grace.
Szerintem nagyon elszúrni úgy lehet, hogy az ember elfelejti Istent.
Ez egyik. You can really mess it is if you forget about God.
Annyira megszokottá válsz, hogy így csak így egyszerűen elfelejted, hogy ki volt az az Ószövetségben, az a pap, aki aztán Éli bizony, Éli, igen. Sámuel. Felnevelte.
Igen.
Vak lett el. A másik pedig az, hogy fogom magam, és ezerrel fellázadok ellene. A daft ellene megyek. Ez két rossz irány. A harmadik az, hogy eretnekséget kezdek tanítani. Az se jó. De az, ahogy mi élünk, ahogy esünk, kelünk, és tényleg törekszünk, igyekszünk, és csak nem megy meg, hol úgy érezzük, hogy megy, hol úgy, hogy nem, az Isten aranyos.
Tényleg.
És ez nem, tehát nem játék, nem azt mondom, hogy ő. Csak azt, hogy nem tesz ránk nagyobb terhet, mint amit el tudnánk hordozni. És ha törekszem, ha igyekszem, ha csak egyet értek vele. Uram, én tévedek, neked igazad van. Egy kolosszális marha vagyok. És bocsáss meg. És azt is bocsáss meg, hogy kolosszális marhának neveztem az egyik fiadat, engem. Mert nem kolosszális marha vagyok, hanem szent, szeretett, és úgyhogy bűnre halmozok, Uram, de látod, ez van. Biztos láttad a csupasz pisztoly két és felett. Amikor a fickó rátenyel el a sparhertre, elkapja a kezét, felborítja a vasalódeszkát, a vasalódeszka fejbe vágja, felrúgja a sparhertet, a sparhert ráesik, kidől az ajtó, bedől a fal, és gyakorlatilag egy apróságból egy ilyen önpusztító katasztrófa történt, és pillanatokkal később egy félholt ember fekszik ott a földön, és értem, Uram? És Isten azt mondja, hogy én is jót nevettem. És tudom, hogy nem várhatok túl sokat. És ez így van jól. Oké. Okay. Hogy kerültünk ide? Oké. A következő pont, hogy a Szent Szellem teszi az igét, amit tanítunk, élővé és hatóvá. A diákok számára, oké? Tehát amúgy ez vagy érthetetlen lenne, vagy csak törvény. És akár, és semmit sem úgy nem eredményez igazi mély változást. A törvény csak arra jó, hogy felismerjük, hogy mi a bűn. Az érthetetlen dolog meg nem jó semmire. Úgyhogy szükség van a Szent Szellemre.
So, the Holy Spirit is needed.
A másik, hogy, és ezt már mondtam, hogy amikor szellemi igazságot tanítasz a Bibliából, vagy konkrétan a Bibliát, nem mindenki reagál, és nem mindig pozitívan.
And the other thing is that when you teach spiritual things from the Bible or about the Bible, not everyone will react in a positive way.
Okay. Néhány példa erre. Jézust sokszor visszautasították. Nem hittek neki. Meg akarták kövezni. Haragra gerjedtek ellene. Mondjam a verseket? Oké, János 10, 25-26. Lukács 11, 53-54. Oké. Vagy István esetében haragra gerjedtek, és tényleg megkövezték. 7, Abcsel 7, 54-59. Vagy Pált sokszor elutasították, Abcsel 17, 5-6. Igen, és 17-23-ban az nem fogom tudni kimondani, a görögökkel, az Aeropagoszon. És az 32-ben, igen. Azt mondja, amikor pedig hallották a feltámadásról, némelyek gúnyolódtak, mások pedig mondták, majd még meghallgatunk téged e felől. Ez hanyadikos tantárgy? Ezeket nem mondom el. Egészség. János 16-13-at olvassuk. Amikor eljön amaz az igazságnak szelleme, elvezérel majd titeket minden igazságra, mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket is megjeleníti nektek. Oké, ez arról szól, hogy ugye ezt János 16-ban az utolsó vacsorán adta ezt az ígéretet Jézus a tanítványainak. A Szent Szellem elvezet a teljes igazságra. Az új szövetség a Szent Szellem ihletésében keletkezett. És ez az ígéret konkrétan az új szövetséget hitelesítő ígéret. Egy olyan ígéret, amelyből tudjuk, hogy az új szövetség igaz. Mert Isten, Jézus Krisztus megígérte, hogy elküldi a Szent Szellemet, aki elvezet minket a teljes igazságra.
Will lead us to the fullness of truth.
Milyen igazságra?
What kind of truth?
A teljes igazságra. Oké, okay, 1 Korintus 2:10-16.
In 1 Corinthians chapter 2:10-16.
És ez az, amit az előbb is olvastunk, csak olvassuk el előrébről.
This is what we read, but let's read it from the earlier verse.
Tíz. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a szellem által, mert a szellem mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van, egyedül az emberi szellem, amely benne lakik, ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten szelleme. Mi pedig nem a világ szellemét kaptuk, hanem az Istenből való szellemet, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Oké, 12. vers. Mi pedig nem a világ szellemét kaptuk, hanem az Istenből való szellemet, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Oké, ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a szellemtől jött tanítással a szellemi dolgokat a szellemi embereknek magyarázva. Oké, ez talán a legteljesebb definíciója annak, ami történik. Mi magunk Isten szelleme által tanított emberek vagyunk.
This is probably the most complex definition for this, that we are taught by the Holy Spirit.
És aztán mi is, amit tanultunk, szellemtől jött tanításként, szellemi módon, szellemi embereknek tanítunk. És ez két dologról beszél. Beszél a mi szellemiségünkről, és beszél a hallgató szellemiségéről. Mert a nem szellemi ember nem fogadja el az Isten szellemének dolgait. Oké, de a szellemi ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg, mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktatná, bennünk pedig Krisztus értelme van. És ez egy érdekes gondolat, ez a 15. vers, 16. volt. A szellemi embert senki nem ítéli meg. Ez hogy van? Nem tudom, észrevettétek-e már, hogy a pásztor is, akár a pásztor is óvatosan nyúl hozzá dolgokhoz, amikor egy szellemi emberrel beszél. Miért? Azért, mert óvatos. Mert Isten szellemét senki nem ítélheti meg. Mert mit tudom én, hogy Isten szelleme milyen munkát végez benned? Ha Isten szelleme munkálkodik benned, ha szellemi ember vagy, ha ő vezet téged, akkor én óvatosan nyúlok hozzád. Sőt, nem nyúlok hozzá. Valami olyan történik, ami felettem áll. És amit teszek, az, hogy felemelem a szellemi igazságot. Bátorítlak. Bölcsességet mutatok. Figyelmeztetek lehetséges következményekre. És azt mondom, hogy imádkozzunk e felől. Miért? Mert nem oszthatom csak úgy az eszet. Mert ezt olvasom itt. hogy a szellemi embert senki nem ítéli meg. Mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktatná bennünk, pedig Krisztus értelme van. Majd, mert amikor azt mondom, hogy ezt így nem lehet, ezt te ne csináld, ezt hagyd abba, állj ide, állj oda. Adott esetben, oké. Okay. És persze lehet erre egy világosságom, oké.
Okay.
De lehet, hogy épp az Urat oktatom ki. Mert ő kezdeményezte, ami történik. Okay. És persze, itt a konfliktus ott van, amikor te azt hiszed, hogy szellemi vagy, közben mindenki tudja, hogy nem. És a szellemi ember megpróbál kiigazítani, segíteni neked, új felismerésre bátorítani. És te azt mondod, hogy te ne szólj bele az életemben, mert én szellemi vagyok, és... Okay. De ez nyilvánvaló. Legalábbis mindenkinek kívülről. De amikor tényleg Isten mozdul itt is, és Isten mozdul ott is, akkor többnyire azt látod, hogy óvatosság van. Tisztelet van. A két fél, két ember között, a két tanító között, vagy két testvér között, vagy bárhol. Tényleg, mész Szibériába? Dicsőség az Úrnak. Ha elvisz. Ha tényleg ez a terve. És akkor ezt a pásztor is fel fogja ismerni. És idejében megtörténik. És a kezüket rád fogják tenni, és el fognak küldeni Szibériába. Bár ez a legmeretegebb gondolat, amit valaha életemben hallottam. Igen. Nem mész. De nem mondom, hogy hát te neked elment az eszed. Hanem azt mondom, hogy wow. Ha az Úr akarja, és én még élünk, vagy te élsz még, akkor gyerünk, menjünk Szibériába. Lehet még én is megyek. Ki tudja, hogy hát óvatos vagyok. És ugyanez a vers egy Jánosban. De bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok. A kenet az Isten szellemének a képe. Okay, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Sőt, amire az ő kenete tanít meg titeket, az igaz, és nem hazugság, és ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. Oké, okay, tehát ez is... nincs szükségetek arra, hogy egy természeti ember tanítson titeket. Ha pedig szellemi ember tanít, ő óvatosan fog hozzátok nyúlni. Úgyhogy... Úgyhogy szelleminek lenni egy nagyon komoly, úgymond, pozíció, vagy rang, vagy tisztesség, vagy nem tudom, minek hívjam ezt. Valami olyasmi, amivel a szellemi ember sose kérkedne, hisz ő tudja, hogy mi történik, épp csak annyi, hogy beállt Isten rendjébe. És a szellemiség pont arról szól, hogy alávetem magam, hallgatok, tanácsot fogadok el, követem az Urat. Csodálatos. De valójában érinthetetlen. Megkérdőjelezhetetlen. Érinthetetlen. Megkérdőjelezhetetlen. Ezt érted? Ez zseniális. Ezt most látom így először életemben. Ezt értitek? Valószínűleg nem. Elmondom még egyszer. Itt ülsz te, és szellemi vagy. Okay, de tényleg szellemi. nem az akarsz lenni, és ezért felfúvalkodsz, és nem tudom, hanem tényleg. Ezzel azonnal alázat, megtörtség költözik beléd. Hallani akarod a tanítást, vágyod a kijavítást, értem, és tanulsz, és Isten szolgál feléd a pásztoron, a tanítókon, a testvéreken keresztül. De senki nem mehet oda hozzá. Oké, tehát valójában te önként a szellemiségeden keresztül az alázat helyére teszed magad. Oké? Ott a helyünk. És azt veszed észre, hogy senki nem magyaráz neked. Így félváról. Oké? Érinthetetlen vagy. És aki megteszi, az nem szellemi. Úgy értem, az... Ő a szegény, a befektetésre szoruló, aki az életlenségnek egy szintjén még osztja az eszet. Ezt nem tudom, észrevettétek? Hányan éltétek át ezt az élményt? Oké? Okay? Ez ámulatos. Ez így van. Igen, igen. Hogy ott emlékszem, Pásztor Schellerrel sokat. Én mindig számítottam rá, mert olyan vezetési rendszerből jöttem, ahol úgy odavágnak a vezetők a kisebbeknek időnként. Mert az jót tesz, tudod. És van egy ilyen, tudod. És nem értettem, hogy ott vagyok, tanulok, figyelek, és ilyen felemelő volt, felemelő. Az volt az érzésem, hogy minden pásztor, minden tanító úgy nyúl hozzád, hogy így megfogja a kezedet, és följebb emel, mint ahol ő maga van. És egy ilyen nagyon nagy tisztelet vesz körül. Ez az érinthetetlenség. És persze, amikor elkezdesz kisétálni a képből, úgy értem, Isten képéből, nem a pásztoréból, akkor ez megváltozhat. De ez egy ámulatos élmény. És egy nagyon szép kettőség van benne. Az érinthetetlenség, amit ha egy természeti ember itt olvas, akkor ez arroganciát is eredményezhetne, és felfúvalkodottságot. Bennem Krisztus értelme van, te nekem ne magyarázzál! Nincs nekem szükségem arra, hogy itt tanítgassanak engem. Oké, tehát ez... De valójában, amit mond, az igaz. Csak a szellemi ember sose mondaná ezt. Mert ilyen módon nem is igaz, tehát ilyen módon nem igaz, hanem olyan módon igaz, hogy egy szellemi ember sose fogja őt megítélni, a testi meg nem ítélheti meg. Ámulatos? Hogy? Nem is értem. Meg ha teszi is, akkor is csak... Szegény Pistike. Gyere, Pisti, együnk meg egy fagyit. Oké? Okay? Mert nem tudja, miről beszél, és nincs abban a pozícióban, ahol megítélhet. Aki meg abban van, hogy megítélhetne, az meg... Ki ő, hogy kioktatná az Urat. Ez jó? Ez nekem nagyon tetszik. Ezzel be is fejezzük. De csak szerettem volna megmutatni, egy picit éreztetni, láttatni Isten szellemének a szerepét a te életedben, Krisztus testében, és aztán a tanításban. És ez a szerep... És ez a szerep teljes.
Okay.
Isten uralkodik. Fölöttem, bennem, és rajtam keresztül. És amikor ezt felismerem, és így a helyemre állok, akkor rendkívül nagy örömet kapok, és hatalmat. Emlékeztek, hogy beszéltem a hatalomról? Erről beszéltem. És mindig mondogattam, de ez nem én vagyok, de én hordozom. Ez nem te vagy, de mégis te vagy. Hogy van ez? Így van. Ez Isten és te, a határ olyan finom, amikor szellemben jársz. Ki tudja megkülönböztetni a kettőt? És hogy az Úr nevében jársz. Ezt érted? Hihetetlen. Istenekkel találkoztam ma este. Nem, dehogy is, emberek vagytok. Persze, tudom. De amikor ott leszünk a mennyben, azt fogjuk mondani, hogy tű, azt hittem, hogy sokkal nagyobb a távolság, vagy a határ, vagy hogy van. Tehát, hogy Krisztus így csinál. Ez vagy te. Kit láttok? Az Urat. Hát de nézd már, az az Ernő. Nem, az az Úr keze.
Oké. Okay.
Az te vagy. De az az Úr. Nem, az te vagy. Hol a határ? Nem tudom. Elmélkedj rajta. De hidd el, hogy keskenyebb, mint gondolnád. És közelebb vagy, mint hinnéd. És az élet egy rejtély. Az Istennel átélt szerelem, a vele való egység rejtélye. Ki érti ezt? Ha az Úr le nem leplezi, sose fogjuk megérteni. Ha Isten szelleme meg nem tanítja. Okay. Mert ez szellemi dolog. Egy természet feletti dolog. Nem tudod megmagyarázni azokkal a kategóriákkal, amikkel eddig éltél. Úgyhogy nekem szükségem van rá, hogy az Úr tanítson. Különben egy kis pályás életet fogok élni a saját kis elképzeléseim szerint. És aztán szükség van arra, hogy az Úr tanítson rajtam keresztül, különben a diákjaim fognak egy kis pályás életet élni a saját elképzeléseik szerint. Amen. Amen. Mennyei atyánk. Nem akarunk kis pályás életet élni. Hanem a te pályádon akarunk játszani. És ez a te terved. Ide vezetsz minket, ezt tanítod. És a te kegyelmedből, a te munkádon keresztül, a te szellemed által ezt az életet fogjuk mi is tanítani. A te nevedben. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. El vagyunk bocsájtva.